Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domani Csandrás. Idén ünnepli alapításának 200. évfordulóját a Magyar Tudományos Akadémia. De mi is történt 1825-ben, és hogyan lett egy majd több felajánlásból tudós társaság? Erről beszélgettem Fónagy Zoltán történésszel, az ELTE Bölcsészettudományi Karának habilitált egyetemi docensével. Hol tartott a világ akkor, amikor Magyarországon elkezdődött a Magyar Tudományos Akadémia megalapítása?
A legkorábbi ilyen tudós társaságok már a 17. században létrejöttek, de igazából a 18. század Nyugat-Európában az akadémia alapításoknak a kora, Angliában, Franciaországban, és hát sok kisebb államból álló német birodalomban a politikai széttagoltságnak megfelelően ott akadémia is létrejött. Ezeknek az volt a közös jellemzője, hogy általában uralkodói kezdeményezésre, illetve uralkodói támogatással jöttek létre, hogy kommunikációs fórumot teremtsenek a tudománnyal foglalkozók számára.
Hogyan jutottunk el oda, hogy Magyarországon 1825-ben egy gróf felálljon és azt mondja, hogy ő erre pénzt ad?
Magyarországon is közel 100 év óta, tehát Bél Mátyás 18. század első felében keletkezett tervezetét vagy ötletét szokás, mint a magyarországi akadémiai eszme első jelét emlegetni. Ettől kezdve többször fölmerült a másik fontos név, Bessenyei György, aki testőríróként a magyarországi felvilágosodás egyik első képviselőjeként szokás emlegetni. Nála is fölmerült egy tudóstársaságnak az eszméje, és 1790-91-es országgyűlésen már ennél konkrétabb formában is felmerült. A probléma mindig az volt, hogy ezek az ötletek alapvetően értelmiségiektől, tudomány, irodalom képviselőitől, művelőitől származtak, akik nem rendelkeztek anyagi eszközökkel ennek a finanszírozásához. És ez 1825 Széchenyi híres felajánlása 1825. november 3-án az országgyűlés kerület ülésén kapcsolódott ezekhez az előzményekhez. Abban különbözött tőlük, hogy ezúttal nem egy pénztelen értelmiségi állt az ügy mellé, vagy állt az ügy élére, hanem olyas valaki, aki emellé anyagi eszközöket is tudott tenni, és nem csak anyagi eszközöket, hanem egy társadalmi presztízst. Főrendként, grófként, az arisztokráciának is az elitjébe tartozó családnak a tagjaként tette meg ezt a híres felajánlását, hogy egy év jövedelmét ajánlotta fel a tudóstársaság alapítására. Ez egy nagyon jó indulás volt ahhoz, hogy legyenek hozzá csatlakozók is, tehát hogy kövessék a példáját is. Tehát ez a közel 100 éves, inkább ötletelésből álló történet tulajdonképpen 1825-ben azért vezetett sikerhez, mert hogy a társadalom elitjéből származó és vagyonnal is, tehát eszközökkel is rendelkező gróf állt mellé, és itt ennek kapcsán hívnám fel figyelmet arra a különbségre, az említett nyugat-európai akadémiákkal szemben, vagy azoktól eltérően, ahol szinte kivétel nélkül, azt hiszem kivétel nélkül uralkodói kezdeményezés és uralkodói támogatás állt mögötte. A Magyar Tudományos Akadémiánál nem ez volt a helyzet, hanem mondjuk egy mai szóval és némi csúsztatással, tehát hogy a civil társadalom, ez van azért túlzás, mert hát alapvetően arisztokraták, illetve kisebb számban birtokos nemesek csatlakoztak ehhez az alapítási akcióhoz. Mégis ez nem uralkodói alapítás volt, hanem mondjuk úgy, hogy nemzeti összefogás teremtette meg az alapjait.
Említette ezt a bizonyos felajánlást, ugye Széchenyi István egy évi jövedelmét ajánlotta fel, de ez igazából nem egy összeg volt. Mi volt a konkrét felajánlás?
November 3-án így hangzott el, hogyha létrejön egy a magyar nyelvet művelő, magyar nyelvet kiművelő társaság, akkor ő birtokainak egy év jövedelmét ajánlja föl, és ezen az ülésen november 3-án hárman csatlakoztak még a felajánlásához, elsőként Vai Ábrahám, Borsodi Alispán 8000 engő forinttal, illetve Széchenyinek két fiatal arisztokrata barátja, Andrássy György gróf 10000, ezer pengőforinttal, és Károlyi György gróf, aki Széchenyihez hasonlóan nem konkrét összeget, hanem birtokainak a fél évi jövedelmét ajánlotta föl. És ezt pár nap múlva írásban is megerősítették ezt a szándékukat az országgyűléshez, illetve a Nádorhoz címzett iratban. Majd körülbelül egy fél év múlva, 1826 márciusában állították ki az úgynevezett kötelező levelüket, amiben Széchenyi és Károlyi konkretizálták ezt az összeget. Széchenyi úgy fogalmazott, hogy igaz magyar érzéssel 60 ezer forintban határozza meg a birtokainak az évi jövedelmét, Károlyi György pedig 40 ezer forintban a fél évi jövedelmét. Ez az igaz magyar érzés minden bizonnyal arra vonatkozott, hogy úgy értette Széchenyi, hogy nagyvonalúan. Tehát nem igyekszik a tiszta jövedelemre korlátozni, hanem inkább ez a bevétel fogalmával eshetett egybe.
Mikor lett a felajánlásokból konkrét tudós társaság, és aztán a Magyar Tudományos Akadémia?
Ez országgyűlés 1825-ben ült össze, egy jó hónappal a Széchenyi és társai a négy alapító felajánlása előtt, és a következő hónapokban többen is csatlakoztak hozzá, jellemzően főnemesek. A leggyakoribb összeg az a 10 000 forint volt, kiemelkedett Batthyány Fülöp herceg, aki 50 000 forintot ajánlott fel, tehát a második legnagyobb alapítója volt az akadémiának, és 1827-ig, nagyjából szűk két évig ülésezett az országgyűlés, és ennek a végére megérkezett egy uralkodói megerősítés, és ez a korban fontos legitimációt adott ennek a tulajdonképpen egyesületnek, és hozzájárult az uralkodó ahhoz is, hogy törvényt alkosson az országgyűlés az akadémiának, a tudós társaságnak az alapításáról. Ekkor párhuzamosan használják ezt a két elnevezést, és ez a törvény megörökítette annak a 22 adományozónak a nevét, akik már az országgyűlés alatt hozzájárultak. Az akadémiához egyébként az országgyűlés alatt kb. 250 ezer forintnyi adomány gyűjt össze, tehát ezek szerint ezeknek negyedét adta Széchenyi, és ez természetesen úgy értették ezeket a felajánlásokat, hogy ez egy alaptőke, tehát ezeket nem lehet elkölteni, hanem ezeknek a kamataiból működhet majd a tudós társaság, tehát 21-ben megszületett a törvény, és ekkor rendelkeztek arról is, hogy jöjjön létre egy olyan bizottság, ebben már jó részt a tudománynak és az irodalomnak a művelői játszották a főszerepet, például Kazinczy Ferenc, akik kialakítják a kereteket, tehát hogy mivel is foglalkozzon ez a társaság. Széchenyinek igazából, amikor ezt a felajánlást tette, nem voltak pontos elképzelései, be is vallotta, hogy ez nem ért, nem határozta meg pontosan, hogy mire is ajánlja föl a pénzét. Úgy gondolta, hogy ezt a tudománynak, a nyelv művelőinek, az irodalom képviselőinek, mert hogy ez akkor nem csak a tudomány, hanem a művészetek képviselőit is magába foglalta az akadémia tagsága. Tehát, hogy ez az ő feladatuk lesz majd, de azért természetesen ezek az alapítók, tehát akik a pénzt adták a működéshez, részt vettek ezeknek az alapszabályoknak a kidolgozásában is, és végül is 1831. februárjában került sor az alapító közgyűlésre, akkorra már az első tagokat tulajdonképpen kijelölték az alapítók, tehát 1831-et tekinthetjük a tényleges működés megkezdésének.
Ugyanakkor nem idézőbe véve csupán anyagi támogatást kapott az akadémia, hanem voltak, akik egyéb módon járultak hozzá a megalapításához.
A pénzbeli felajánlások mellett, amelyeknek a kamata a későbbiekben például a könyvkiadásnak, az akadémia tudományos folyóiratának a kiadásának a fedezetét biztosította, illetve néhány kezdetben 12 akadémiai tagnak biztosított éves fizetést, mondjuk úgy, hogy minimális létbiztonságot íróknak, tudósoknak. Emellett egy kivételes jelentőségű, talán pénzértékben Széchenyi felajánlásánál is nagyobb értéket jelentett, Teleki József grófnak a felajánlása, aki a családi könyvtárát, aminek jó részét az apja, de részben már saját maga gyűjtötte, ajánlotta föl az akadémia számára. 1926-ban. Tulajdonképpen ez lett az akadémiai könyvtár alapja. Ezt fizikailag majd csak később, 1844-ben került igazából az akadémia helyiségeibe, amikor helyet teremtettek ehhez, hiszen amikor 1831-ben elkezdte a működését az akadémia, még messze nem létezett az a székház ott a Széchenyi téren, amivel ma legtöbben azonosítják az akadémiát, ugye ez csak 1865-ben készült el, 60-as évek első felében épült, szintén egy hatalmas közadakozás tette ez lehetővé. Addig bérelt helyiségekben működött az akadémia, tehát ott tartott a havonta a felolvasó üléseit, negyedévente a kisgyűléseit. Ez a mai Petőfi Sándor utca 3 szám alatti klasszicista bérházban volt, ott bérelt helyiségeket a 30-as évek első felétől az akadémia, és 40-es évek első felében itt bérelt ki egy újabb emeletet, ahol aztán az akadémiai könyvtárt elhelyezték. Ennek egy ilyen irodalmi emléke, ami szerintem elég széles körben ismert, Vörös Martinak a Gondolatok a könyvtárban című verse, ugye az a pessimista kérdés, hogy mente a világ a könyvek által elébb, ezt ennek a, tehát az akadémiai könyvtárnak, itt az akadémiai akkori székházba való átköltöztetése kapcsán írta.
Említette már a székházat, laikusként úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy a Lánchíd mellé került.
Az akadémia székház építésének a története 1858-ban kezdődött, amikor a Bécsben élő és görög származású bankár család akkori feje, Sina Simon Báró 80 ezer forintot ajánlott fel az akadémia székházának az alapítására. Sina család régóta kötődött, egyrészt Magyarországon voltak birtokai, másrészt az, ennek a Simonnak az apja, Sina György Báró, Széchenyivel az akadémia alapító Széchenyivel nagyon szoros kapcsolatban volt, Lánchidat építő részvénytársaságnak, ő volt az elnöke, illetve tulajdonképpen a Lánchíd finanszírozásának a megszervezője és legnagyobb részvényese volt, és az ő örököse volt ekkor az 50-es években Sina Simon, amihez aztán óriási nemzeti összefogás arisztokráciától a falusi kísértelmiségig, sőt, akár parasztokig csatlakoztak felajánlásokkal azok a székházépítéshez, és Pestvárosa, ugye még ekkor Pest, hiszen az egyesítés előtt vagyunk, 1860-as évek elején, Pestvárosa ajándékozott telket az akadémia számára. Egyébként nem ezt a mostani telket, hanem mögötte, az akadémia mögötti telket, majd ezt hamarosan sikerült erre cserélni. Ma természetesen nyugodtan láthatunk bele egy szimbólumot, hogy Széchenyi két nagyon fontos gyakorlati alkotása, a Lánchíd, illetve az akadémia székháza közvetlenül egymás mellett van. Nem erőltetett ez a gondolat, de inkább arról van szó, hogy ez itt a század közepén, tehát a Lánchíd felépülte után, ez egy központi hely volt. A város egyik központja volt kialakulóban. Az egész Lipótváros, amit ma már belvárosnak tekintünk, az előző évtizedekben épült ki, és tulajdonképpen ez volt az akkori Pestnek a legmagasabb presztízsű környéke, tehát elég természetesnek, vagy elég magától értetődőnek számított, hogy itt keresnek helyet ennek az ekkora már nemzeti szimbólummá vált intézmény székházának.
Szigma, a holnap világa.
Az elhízás tulajdonképpen egy halálos betegség, vagy a Hosszúfalusi Nóra belgyógyász, diabetológus. Világszerte több mint 1 milliárd ember küzd a plusz kilókkal. Magyarországon a felnőtt lakosság 60%-a túlsúlyos vagy elhízott, de már a 4 és 10 év közötti gyermekek negyede is súlyosabbak elleténél. Az elhízás önmagában is népegészségügyi kockázatnak számít, de emellett akár 200 féle szövődmény kialakulásában is szerepet játszik. A Semmelweis Egyetem belgyógyászati és hematológiai klinikájának egyetemi tanárát Tatár Tímea kérdezte.
Hogyha valamit betegségnek nevezünk el, akkor egyrészt ráirányítjuk a figyelmet, hogy ezzel foglalkozni kell. Hogyha megnézzük azt, hogy az elhízás az milyen következményekkel jár, akkor igenis betegségként kell rátekinteni. Ugyanis az elhízás és a kettes típusú cukorbetegség együttes előfordulása az azt gondolom, hogy mindenki számára ismert, ez már egy évtizedes tapasztalat, de újabban azt látjuk, hogy az elhízás a szív- és érrendszeri betegségeknek is egy kiindulási alapja, a krónikus vesebetegségnek is egy kiindulási alapja, a zsírmájbetegségnek, a szellemi hanyatlásnak, az izületi betegségeknek, az úgynevezett alvási apnoe-szindrómának, tehát hogy az éjszakai nyugalom alatt a szervezet átmenetileg oxigénhiányba kerül ennek is, és a legújabb vizsgálatok alapján a rosszindulatú betegségeknek is egy kiindulási alapja lehet. Tehát ebből a szempontból az elhízás az igenis betegség, méghozzá egy halálos betegség, ugyanis megrövidíti az életet. 2-4-6 évvel lesz rövidebb az élettartam, és az élet minősége is romlik. Ha úgy nézzünk rá, hogy egy betegség az vajon az egyén életmódjától függően vagy függetlenül alakul ki, akkor az elhízás betegség kialakulásában döntő szerepe van az egyén életmódjának, mert az elhízások túlnyomó többsége az a sok evés és a kevés mozgás következménye.
Nők vagy a férfiak leginkább azok, ahol többségben van az elhízott magyaroknak az aránya, illetve korosztályban mit lehet elmondani?
Sajnos rossz híreket lehet elmondani. Tehát Magyarország rosszul áll ezen a területen. Különböző statisztikákat mondhatnék a világról. Az Európai Unióban azzal az eredménnyel, hogy a túlsúlyos és az elhízott kategóriába eső emberek, ugye ez egy két különböző foka az elhízásnak, amit a testtömegindex alapján ítélünk meg. Tehát a túlsúlyos, az egészséges testsúlytól eltérő kategória ma Magyarországon 60% jelenti a népességben, ami egy óriási szám, ezzel második helyen vagyunk az Európai Unióban. Azt is hozzá kell tennem, hogyha a világot nézzük, akkor ugyan nem egy friss adat, de egy 2015-ös adatban Magyarország a negyedik helyen állt a világban, és csak olyan országok előztek meg minket, mint az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Új-Zéland, ahol a lakosságnak egy jelentős része nem az úgynevezett kaukázusi népesség, ami mi is vagyunk. És elhízás vonatkozásában a kaukázisi népességnek a elhízásra való hajlama kisebb, mint mondjuk egy mexikói hispán lakosságnak, vagy egy maori új-zélandi lakosságnak, vagy a fekete amerikaiaknak. Tehát tartozunk egy olyan rasszhoz, aminek az elhízásra kisebb a hajlama, és mégis negyedik helyen tudunk állni a világon. A harmadik óriási probléma pedig, hogy a magyar gyerekek 4 és 10 év között életkor között 22%-uk elhízott, ez egy 2019-es felmérés 21-es között adata. Tehát minden negyedik gyerek nagyjából Magyarországon elhízott, és ez előrevetíti a jövő problémáját. Hogy férfiak vagy nők egyaránt, bár a 2019-es adatokban a férfiak álltak rosszabbul, és már 35 éves életkor fölött megnő az elhízással érő embereknek az aránya Magyarországon. Tehát 60%-a a lakosságnak nem a kívánatos testsúlyban van, a gyerekeknek közel a negyede nem a kívánatos testsúlyban van, és egyaránt érinti mind a két nemet.
De ez akkor tulajdonképpen egy rossz fajta gondolkodásmód, amit a magyarok nap mint nap alkalmaznak az életünkben. Gondolok arra, hogy akár ugye az egészségtelen táplálkozás, akár a mozgás szegény életmód. Tehát ennyi a titok?
Ez az alapja az elhízásnak, így van, ez az alapja sajnos. Ez egy rossz fajta életvitel, amiben előtérben vannak a cukrozott üdítőitalok, a csokoládé, adott esetben a zsírdús ételek, a zöldségeknek és a gyümölcsöknek a kerülése, a nagy húsban gazdag étkezések, és hát a mozgásszegénység az mindenképpen. Tehát nagyon fontos az, hogy a gyerekek minden nap mozogjanak, és úgy egyenek, ahogy azt az egészséges életmódjánt kívánja, azaz a tányérjuk felén zöldség és gyümölcs legyen. És így egyenek a felnőttek is.
Milyen későbbi következményei lehetnek annak, hogyha egy gyerkőc már 4-6-8 évesen, ugye, ahogy ön is mondta, plusz kilókkal rendelkezik.
Nagyon nehéz a helyzet, ugye a tudomány állása szerint úgy tűnik, hogy az élet első 3 évében alakul ki a zsírsejteknek a száma, és ezt követően a zsírsejtek mérete az, ami megnő, hogyha elhízás lép fel. Hogyha már ennyire kicsi gyermekkorban kialakul egy nagyobb számú zsírsejt tömeg, akkor ennek, hogy úgy mondjam, a kordában tartása a későbbiekben sokkal nehezebb. Ha már kicsi gyermekkorban olyan mintákat veszünk fel, hogy így eszünk meg, ezt eszünk meg, nem mozgunk, akkor ennek az átalakítása még nehezebb lesz. És ugye jön a minden gyermek életében a pubertás, ami a hormonális változások miatt egy hízásra alapot adó korszak. Ha ebbe túlsúllyal kerül be a gyerek, akkor az még nehezebb lesz. Tehát ennek minden testi és lelki vonzatával meg kell, hogy küzdjön a gyermek, a későbbi fiatal felnőtt. És azt is tudni kell, hogy ez az elhízás minél koraibb életkorban indul, akkor az összes társítható szövődmény, a cukorbetegség, a szívbetegség, a vesebetegség, a magas vérnyomás, az ízületi betegség mind-mind sokkal korábbi életkorban jelentkezik. Tehát azt hiszem, hogy a fiatalok, illetve a fiatal felnőttek, illetve a gyermekek megelőző egészséges életmódja teremti a legnagyobb hozadékot az elhízás és a következményes betegségek vonatkozásában.
Tehát, hogyha az elhízást az betegségnek tekintjük, akkor tulajdonképpen egy szemléletváltással megelőzhető az egész?
Igen. Igen, erre határozottan és röviden tudok válaszolni.
Mennyire van benne vajon a magyarokban ennek a szemléletváltásnak az esélye?
Hát nézze, nem tudom, hogy én tudok-e válaszolni erre a kérdésre. A számok alapján az évtizedek óta növekvő számok mellett a esélylatolgatás nem ad fényes jövőt, de sosem szabad feladni. Én azt gondolom, hogy azért az elmúlt néhány évben a kettes típusú cukorbetegség előfordulása Magyarországon is csökken, az új eseteknek az előfordulása, és a kettes típusú cukorbetegség és az elhízás az kéz a kézben járnak, tehát talán nem kerül terméketlen tarajra az a felvilágosító munka, ami az egészséges életmód irányába hat azért hazánkban is, és előbb-utóbb az elhízási adatok is javulni fognak. Akár az iskolai étkeztetés megreformálása, akár a napi tornaórák bevezetése, mind jó irányú intézkedések voltak, de kétségtelen, hogy sok teendő van, és a felvilágosítás a legfontosabb ezen a téren.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hun-rem.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domonics András.